biológusok szerint ugye a 12 hónapból 10-szer bekövetkezik, az a teljesen természetes gyermekáldásnak az alapja. Most itt, ha ezt figyeljük, ezt az időmértéket, akkor ebből teljesen nyilvánvalóan következik, főleg a mai pörgős világunkban, hogy nem hihetjük azt, hogy akár, ha csak nem véletlenül, hogy akár egy hónap alatt, kettő, és akkor itt mondanám az átlagot, bizony fél egy év alatt jön létre, amit a szülészet, ha úgy tetszik, az ezzel foglalkozó tudományok teljesen normál időnek vesznek a gyermekáldás megfogantatás, ha úgy tetszik, a kívánt terhesség létrejöttére.
Ez azt jelenti, hogy tartósan együtt élők, vagy házaspárok, hogyha elhatározzák, hogy most már kellene a gyerek, és akkor mondjuk egy évig nem kell aggódni, hogy még nincs, egy év után el lehet kezdeni gondolkodni, hogy vajon nem vagyunk-e abban 7-10%-ban, akinek bármilyen ok miatt felmerül az esetleges meddőség kérdése. Akkor ez egy nagyon-nagyon komoly probléma. Tehát ez egy társadalmi szintű kérdéskör, nem egy marginális, egyéni probléma. Mit jelent a meddőség?
A meddőség az tulajdonképpen az egy végeredmény, tehát egy kivizsgálás végeredménye. Értelemszerűen mindig házaspárokról, én most már tartanám magam ehhez a nomenklatúrához, a házaspárokra, a gyermekre vágyó házaspárokról beszélünk, tehát nincs külön férfi, külön női meddőség, hanem egy úgynevezett házastársi kapcsolat lehet biológiai szempontból meddő. Talán a szó is egy kicsit olyan rossz értékítéletet hordoz, ezért én a hosszabb címet választanám, ezt tanították is, nagyon tetszett az egyetemen, amikor így tanították. Nem meddőség, mert ez egy végeredmény, ez egy kivizsgálás végeredménye, ez a házasságra törekvő magatartás, amely bizonyos idő után még nem eredményes. Innentől ez a definíció tökéletesen.
Tehát a gyermekáldásra várás, ha hosszabb időn keresztül nem eredmény.
Az arra való törekvő magatartás mellett. Természetesen. De hát, hogy tényleg a dolgokat komolyabbra vegyem, azért természetesen egy idő után, és azért ez is egy érdekes dolog, hogy ahogy fejlődött a kivizsgálási rendszer, az időt azért az egy évről loptuk előbbre. Legfőjebb okosan valaki nem meddőségi kivizsgálásnak nevezte, amikor egy házaspárral elindították a lehetőségek gyontatását, hanem például a hölgyeknél most ma vérvétellel lehet a teljes ciklus gyakorlatilag összes napját modellizálni, nézni, de általában ezt a harmadik meg a 20. ciklus napon szoktuk nézni, tehát hogy most már közepén tartunk a kivizsgálásnak, közepébe vágtunk, akkor azt el lehet mondani, hogy egy szerencsére nem invázív és egy nagyon jól tükröző módszer ez a ciklusban történik két vérvétel, amelyel az biztosan megmondható, pláne ha ismételten nézzük, hogy egy asszonykánál az a helyzet, hogy ovuláció történik, jelen van-e. Hiszen mondom se kell, hogy az ovulációval a petesejt kerül a rendszerbe, férfi hímivarsejt értelemszerűen a házas élet során jut a szervezetébe a nőnek, és természetesen kell legyen, és ez a kivizsgálás szempontja is nagyon fontos, kell legyen egy hely, ahol hát úgy a megtermékenyítés, mint a vándorlás be tud következni.
És amikor arról beszélünk, hogy ha nem használjuk a meddőség szót, hanem a hosszú gyermekvárás ideje fölmerül, és elkezdődnek a kivizsgálások, mik azok a fő típusok, ami miatt azt mondjuk, hogy itt valami nem stimmel? Tehát valami ok van emögött, nem pedig az a kis idő, amit türelemmel végig kéne vinni.
Nagyon jó a kérdés. Korunkban olyan közhelyesen használjuk a stressz szerepét, bár tudjuk, hogy a közhelyekben van sokszor a legtöbb igazság. Jelen esetben is magam is meglepődtem, amikor ezt utána néztem, hogy úgy csak és kizárólag a túlzott várakozás, tehát amikor rá van görcsölve lelkileg, pszichésen az asszonyka, az akadálya tud lenni.
Meg az emberke.
Meg az emberke. Csak egy ellenpéldát, nyilvánvaló, hogy ne így derüljön ki, de sokszor történt az, hogy a majd a beszélgetésünk közepén végén elemzett úgynevezett in vitro, tehát lombik megtermékenyítéssel babához jutott házaspárnak, aki benne van, és aki hallott róla, az nagyon jól tudja, hogy gyönyörű szép, saját, természetes úton fogant gyermekei tudnak venni.
Igen, erre a stresszre vagy nagyon kedves példám, hogy van egy baráti házaspár, tizenvalamennyi évig nem volt gyerekük, és akkor fogadtak örökbe kettőt, utána lett nekik három saját.
Igen, ez teljesen erre példa. De hogy nem mindent a stresszre fogjunk, és kérdezted a nagyobb okcsoportokat, kétségtelen tény, hogy az ovuláció elmaradása is igen gyakori. Uh-huh. Itt megint kutatni kell, ha valaki azt akarja, hogy kijelentést tudjon tenni arról, hogy ez mennyire megint a korunkhoz köthető, szintén akár a stresszes, akár a kemikáliák okaként szóba jövő ügy, de kétségtelen, hogy ez az egyik nyilvánvaló ok lehet. Most a másik, ami talán a nagy szavakat, ha kerülöm, akkor is azt kell mondjam, drámai, az urológus barátomtól hallott tény, hogy bizony 40 éve a 40-50 milliós hímivarsejt szám, ami nyilván egy megfelelő kauktélák melletti megszámolást jelent, ma lefeleződött.
Feleződött?
Lefeleződött. Tehát 25 milliós hímivarsejt számot kényszerből a többség okaként normál spermium leletnek.
Tehát akkor a két alapvető ok az ugyanúgy, mint a gyermek fogantatásánál, hát kettőnál a vásár, a férfi meg a nőné, ezért mind a kettővel foglalkozni kell ezek szerint, amikor fölmerül az a kérdés, hogy na miért nem jön az áldott aranyos pici baba.
Ez így igaz, és ahhoz, hogy a beszélgetésünk a fő témához viszonylag gyorsabban eljussunk, azt is meg kell említeni, hogy értelemszerűen a harmadik tényező, a tudnak-e találkozni, tud-e vándorolni a megtermékenyített petesejt, mert ha biztosak vannak kedves hallgatóink, akik emlékeznek az első részekben a fejlődés menetről, hogy bizony egy hétig vándorol a petevezetőbe a megtermékenyített először zigóta, aztán kis embrió, és egy hét múlva jut a peteűr, vagy a méhűrbe, ahol beágyazódik. Most ennek a vándorlásnak a helye tud betegség okaként teljesen hiányozni, ugye milyen kivitelességekről gondolkodunk, bizony vannak olyan roncsoló betegségek, endometriózis, egyéb krónikus gyulladásos kórképek, amelyek a vándorlás helyét tönkre tudják tenni, és ekkor viszont a hiába az épp ovulációs rendszer, hiába a megfelelő hímivarsejt szám, már ambulánsan, természetes úton nem lehet segítséget adni.
És milyen segítséget talált ki az ember az utóbbi évtizedekben ezekre a esetekre?
Az első heroikus és tényleg nagyon nagy tiszteletet kiváltó kétségbeesett vállalkozások, ugye a PETE vezető helyreállítási műtétek voltak. A nagy csalódást talán az okozta, hogy rendkívül szűk kis hely kellett dolgozni nagyítóval, mikroszkóppal. Én pályám kezdetén személyesen láttam ezeket a nagyszerű embereket, tudósokat, akik ezt megtették több órás műtétekkel. Nem tudott lenni igazán effektus, ezt ők maguk is mondták. Éppen ezért más után kellett nézni. Jószerével, ahogy az emberre jellemző, elhatározta a kutatók, hogy mindent teljesen tiszta lappal indítanak, és ekkor született meg ha nem tud vándorolni, netán a sejtszámmal is probléma van, a megtermékenyítéssel is probléma van, nosza neki, hát csináljuk mindezt mesterségesen.
Mi volt az első példa? Mert valahol minden megkezdődik az életben, nem csak az elméletben.
Igen. Kétségtelen, hogy nyilván előzetes, nagyon hosszú kutatások után ennek is van évszáma. 1978-ban született meg az első leány, aki tulajdonképpen a most egyszerűen fogalmazva a mesterséges megtermékenyítés útján jött létre. Rengeteg szinoníma keletkezett, ilyen a lombic baby, ilyen a rövidítve a latinból az IVF és ET, de a lényeg, hogy a fő problémát az okozta, hogy két méhenkívüli terhessége volt ennek a fiatal angol, ami a mindkét oldali petevérzető elvesztését jelentette. Tehát épp petefészekkel, egészséges férfi hímivarsejttel voltak a házaspár, és ekkor történt a, nevezzük így, az emberiség első lombic bébie. És akkor itt talán azért érdemes, nem is kell nagyon húzni az időt, természetesen szükség van anyai petesejtre, apai hímivarsejtre, és ami az in vitrót jelenti, az latinul, az mesterséges táptalajon történő megtermékenyítést jelent, bizony itt egy nagyon nagy biológiai eredménynek tekinthető, hogy a petesejtet, hímivar sejtet ebbe a kis táptalajba megtermékenyítették. És az eljárás további része természetesen az, hogy néhány napig, konkrétan 3, max. 5 napig hagyják a sejtosztódás fázisaiban, közben nagyon alapos és nagyon intenzív megfigyelés alá vetik a sejteket, és akkor még egyelőre maradjunk az első ilyen próbálkozásnál, visszaültetnek nyilván először több petesejtet a méhnyakon keresztül, tehát a vándorlás is mesterséges, hiszen a kis 3-5 napos embriót egy kis pipettával technikailag még nem is túl nehéz módon visszajutatják az anya méhbe, ahol aztán a méh belhártyába beágyazódva zajolhat tovább ugyanúgy az ő kis fejlődése. Ami tény, hogy 1978-ban egészséges leánymagzat született. Most ezt követően, de talán szögezzük le, hogy ezt követően folyamatosan állandó fejlesztés, kutatás zajlik, több okból. Az egyik ok az a táptalajoknak a, nevezzük így, minősége. Mert nyilvánvaló kapcsolat volt, hogy a táptalaj minősége és a életképes embriók szoros kapcsolatot mutat. Olyannyira, hogy ma például ellentétben a régi metódussal, hogy nem egészen 5 évvel ezelőtt egy 3 visszaültetés történt, és annyira, talán több, 15 éve. A 3 embrió visszaültetése, és láss csodát, ugye a 3-asikrek megfogantak, én ezt Veszprémben is tanulja vagyok, hogy bizony 3-asikrek úgy születtek, hogy gyakorlatilag a neonatológiának is köszönhetően mind a 3 gyermek ma köszöni, jól van, és fejlődnek. Most már törvény rendelkezik, hogy csak 2 lehet visszaültetni.
A Lombic programnak nevezett beavatkozásnak, vagy segítésnek mik a fő fázisai?
Ezt a kérdést most nagyon köszönöm. Sokatszorra hivatkozom arra, hogy örülök, hogy beszélgetünk, mert nem csak orvosként, még szülészorvosként sem lehet szakmám. Ez, amiről mi most beszélgetünk. Hozzáolvasni lehet, kellő mélységben tájékozódni lehet, barátom van olyan, például Tapolcán, barátomnak hívhatom Csongrádi főorvos urat, aki Tapolcán ennek ez egyik nagyszerű társvezetője ezeknek a programoknak. A lényeg az, hogy tőlük tudom azt, amitől esetleg okos vagyok, de a fő fázisok a következők. Roppant logikus egyébként minden fázis. Petesejthez kell jutni. Itt, ha a nevezzük Lombic Baby programnak az egyszerűség kedvéért, ha Lombic Baby programra adtuk a fejünket, akkor a petefészket saját kézbe veszi az orvostudomány, a szó szoros, ugyanakkor viszont gyógyszerekkel átvitt értelmébe. Magyarul, megfelelő eljárásokkal, ezt többes száma mondom, nem a biológiailag értelmes havi 1 vagy 2 petesejtet, hanem bizony 2 számjegyű, több 10-15 tetesejt érését indítják el egyszerre.
Havonta. Mármint, hogy abban, amikor
döntenek. Igen, amikor ez a döntés megszületett, havonta.
Tehát egy évnyi tetesejt érik meg.
Igen, és már az első vékony égre rászaladtunk ebben az ügyben, mert bizony előtte kellően felvilágosítva a házaspárt, az is benne van a felvilágosításban, hogy nem ígérhető, hogy egy csak sikerekkel kikövezett diadalmenet történik, hanem bizony súlyos a úgynevezett stimulációból, tehát a petefészek stimulációval adódó súlyos korképek is kialakulhatnak. Ezt is vállalnia kell az asszonykának, de ha most ezen túllépünk, akkor második fázis roppant logikus szintén, hozzá kell jutnunk ezekhez a megérlelt petesejtekhez.
Mik a kockázatai ennek a felfokozott pete érleltetésnek? Tehát mik fordulhatnak elő?
Ha tényleg felsorolásszerűen akarom mondani, maga a kórkép az egytőről fakad, a stimulációról. Azt hiszem, még magyar szót nem is kell nagyon keresnünk, ez érthető mindenki számára. Azt is tudni kell, biológiában általában egy stimulált szerv az nem a biológiai egyszer-egy szerint működik, és a hiperstimulációs kórkép alakulhat ki, aminek hát szerencsére az enyhébb formája nagyon gyakoriak, azok bizony itt gondolni kell arra, hogy egy kis petesejt is egy 2 centis kis tüszőben dajkálódik. Itt bizony 15, néha 20 petesejtnél el lehet képzelni, hogy a petefészek jelentős meg nagyobbodása történik. És hát egyéb kor lefolyás mechanizmusai szerint sajnos folyadékképződés hasüregben, sajnos mellüregben, és nagyon szélséges esetekben akár még a szívburokban is. Ezt olyan rossz kedvűen sorolom, mondom, mert értelemszerűen szerencsére ebből van a jóval kevesebb, és a sikerből van a jóval több, de az tagadhatatlan. És bár nem én vagyok erre hivatott, hanem ott ezt nagyon részletesen, nagyon széles körben elmondják. Kockázatok.
Jó, menjünk tovább. Hozzá kell jutni a petesejthez.
Igen, kétségtelen, hogy ez már egy kisebb műtéttel tud csak történni, hiszen a gyógyszerekkel stimulált petefészek belül, a hasüregen belül rejti kincseit, a kis petesejteket. Ez itt tulajdonképpen laparoszkópnak, kuldoszkópnak hívják azt az eszközt, amit egy rövid altatás mellett a hüvelyen keresztül a hasüregbe följuttatnak, és ott a szószoros értelemben helyszíni közvetítés során leszívják azokat a petesejteket, amit mesterséges úton gyógyszeresen előállítottak. Ahogy tetszik, a petefészekkel érleltettek. Leszívják ezeket a petesejteket.
Kihozták az anya szervezetéből a petesejtet ezzel.
Ez egyértelműen így van, és itt van tulajdonképpen, ami a nevét adja, a polgári nevét az eljárásnak, jön a lombik, ami hát egy tulajdonképpen vagy megfelelő, egyre jobb minőségű táptalajt rejtő kis valóban petricsésze lombik, ahol a petesejteket, a leszívott petesejteket beleteszik, és az apa hímivar sejtjeivel összehozzák, megtermékenyítik.
Amit szintén ki kellett nyerni a férfiből természetesen.
Igen, bár ezt adott esetben, pláne hogyha a férfinél nincs ilyen sejtprobléma, nincs jelentős sejtprobléma, akkor ő azt maga a maszturbáció útján tudja produkálni, de bizony, hogyha nagyon súlyos a sejtszolgáltatási zavar, ez a hatósági neve, akkor bizony eladdig történhet, hogy a férfi here szövetből is sikerül nyerni olyan sejtet, amit egy szórövidítéssel ICSI, kedvesen a laikusok ICSI-nek mondják, de hát ugye az ICSI az nem más, mint az intracelluláris sperma implantáció, magyarul bejuttatás, egyetlen sejt bejuttatása a petesejbe.
És mi van akkor, hogyha a férfi ivarrendszer olyan, hogy nem tud vándorolni, nem átjárható. Van ilyen eset? Mert a nőnél azt már tisztáztuk, hogy lehet, de itt...
Igen, most az előbb én átfutattam ezen a kérdésen, hogy ne, van olyan, de a végeredményt viszont mégis elmondtam, miszerint a heréből, a heré csatornákból is nyerhető. Okay. De hogy ne veszünk el nagyon a részletekbe, főbb momentumaiban ott tartunk, hogy megvan ez a lombikban történő, hímovasejtekkel történő megtermékenyítés, és ekkor várunk. 3 nap. És itt az eddig elhangzott összes fejezete a mi kis beszélgetésünknek előjön, hogy vajon mi történik? Bizony-bizony élet keletkezik.
Emberi élet.
Emberi élet.
Nem is egy.
És tulajdonképpen, ami miatt ilyenről beszélgetünk, a problémák itt kezdődnek. Uh-huh. Mert eddig biológiai, mechanikai, hogy ne mondjam, viszonylag egyszerű orvosi beavatkozásokkal női sejthez és hímival sejthez jutottunk, és táptalajon ők megtermékenyültek. Már tudjuk, hogy a zigóta 24 órán keresztül van, amikor már a emberi női sejt és a férfi sejt találkoztak, és bizony utána elindul a sejtosztódás. És 3-4 nap múlva a kis embrió már ugyanaz az embrió lesz, adja a Jóisten ugye a nő szervezetben fejlődve, mintha ez természetes úton történt volna. Tehát az élet elkezdődik in vitro, tehát a testen kívül is.
Igen, de itt nagy számban elkezdődik az élet.
Igen, ez egy nagyon komoly etikai problémája ennek az eljárásnak, hogy bizony 15-20 kis embrió is egyszerre.
15-20 igen, emberi élet keletkezik.
Igen, olyannyira, hogy ezt a következő 3 napba megint a hozzá maximálisan értő, pláne ezzel foglalkozóktól, ha ismerethiányaim vannak, elnézést kérek, de tudomásom szerint próbálják figyelni, hogy ebben a nevezük kis csapatban, kik a legéletképesebbek, ki a vitalitás szempontjából, amik a legjobban szóba jönnek arra, hogy visszajutassák a női szervezetbe.
A etikai kérdésekkel és a különféle vallások ezzel kapcsolatos álláspontjával egy következő adásban fogunk foglalkozni. Most menjünk tovább, hogy mi is történik. Megtörtént a hím és női válsejt találkozása a testen kívül. Eltelt 3 nap.
Igen. Teljesen egyetértek veled, hogy ezt a vonalat kell végigvinnünk, és csak utána következhetnek azok a megfontolások, mert 2 nagyon szélső érzés, érzelem, indulat csap össze. A maximális drukkolás arra, hogy akik bejutnak, megfogadjanak. Ezzel kapcsolatban azért azt kell mondjam, ez már egy ismétlés, utalok az előző mondataimra, hogy bizony itt már csak 2 kis embriót enged visszaültetni a törvény. Ez nagy dolog. Ez azt sugallja, hogy gyakorlatilag mind a 2-nek a megtapadásával és továbbfejlődésével számolunk. Ezt vissza lehet igazolni gyakorló szülészorvosként, hogy 5-6-szorosára növekedett az iker terhességek száma, és ezt, mint mindenből, amiből egyre több lesz, óriási haszonnal lehetett az iker gondozásba hát visszajuttatni, hogy nem kellett anyáknak már 27-ektől a vélt, vagy még nem ismert betegségek miatt kórházba feküdni. Ez mind-mind, ha úgy tetszik, ennek az eljárásnak köszönhető. Uh-huh. Az iker terhességekben történő nagyon nagy tapasztalat innen származik. Uh-huh. Tehát válaszom a kérdésedre, hogy mi történik. 3-4 napos kis embriókat, szó szerint kis pipettával a egészséges női méh nyakon keresztül a megfelelően ciklus második hormonokkal előkészített méh belhártyára juttatják. Ők onnantól kezdve kell tudják a dolgukat, nagy idézelve a dolgukat, ami nem más, mintha a természetes úton vándoroltak volna.
Oda kerültek
be kell,
volna?
Igen, be kell ágyazódni, és a beágyazódás után minden elkezdődik. Mintha mi sem történt.
Mintha mi sem történt. Milyen arányú a beavatkozás, a segítség sikere?
Tehát, hogy hányszor kell beleavatkozni, hogy petesejthez jussak, hányszor kell a kinti in vitro a találkozást megszervezni, visszahelyezni, és milyen arányú aztán az, hogy ott tényleg el is kezd fejlődni.
Igen, olyannyira fontos csak ezek a kérdések, hogy tulajdonképpen ezek a jellemzői, ezek a jelzői az eljárás sikerének. Én most úgy érzem, hogy nem lennék sportszerű az intézetekkel szemben, ha én elkezdnék akár csak egyetlen számot mondani, mert nyilvánvalóan intézette is válogatja. De azt tudom, hogy megkülönböztetnek beágyazódási sikert, mert az bizonyítható, hogy beágyazódott, fejlődött, és sajnos ez nem azonos a megszületett százalékos sikerrel. De az biztos vagyok benne, hogy míg mi itt beszélgetünk, egyre javul.
Szóval még ennyi idő alatt is javul.
Igen, ez egyértelmű.
Szabadka Ödönnel a Veszprémi stúdióban, Szabadka Ödön nőgyógyász barátommal folytattuk a gyermekáldás műsorunkat. Fődi Gábor segítette a munkánkat. A mai napon azt a kérdést jártuk körül, hogy hogyan tudja az emberi tudás, tudomány segíteni annak a sokak számára nagyon súlyos gondnak a megoldását, hogy nem lesz gyermekük, és megállapítottuk a műsor elején, hogy ez bizony a társadalom 7-10%-át érinti, ami egy elképesztő nagy szám, tehát nem mehetünk el amellett, hogy itt kell megoldást segíteni azok számára is, akiknek természetes módon nem születik gyermeke. Mai napon végig gondoltuk laikus módon, hogy mi is történik és hogyan, mik az elvei az ilyen beavatkozásoknak, és az elkövetkező egy-két műsorban pedig foglalkozunk ennek a részleteivel, illetve ennek az etikai, morális kérdéseivel. Nagyon szépen köszönöm a segítségeteket, köszönöm a műsort, és nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatói családját.
Én köszönjük szépen.
A gyermek áldás. Beszélgetés hangzott el az emberi élet kezdetéről.